Két hetente jelentkezik a 2020 film Odüsszei a Géci Dáviddal és Pörtl Oxi Zoltánnal. Véget nem érő gondolatfolyamot kaptok aktuális filmekről és régi kultmozikról. Ha hazajöttél a filmszínházból, vagy el sem mentél, csak otthon ülsz és filmet vagy sorozatot nézel, az asszony már elaludt, vagy a pasid érdektelen, hogy kibeszéljétek magatokból a felgyűlt gondolatokat. Itt a lehetőség, hogy meghallgassd ezt a két fickót. Lehet, hogy tévednek, de egy biztos, van véleményük, és nem félnek hangoztatni. Kezdődjön tehát a 2020 film Odüsszeia az újságíró Oxival és a filmrendező Dáviddal.
Sziasztok! Mint hallottátok ezt az erőszakos robotnőt, a zseniális Földes Eszter tolmácsolásában ez a 2020 film Odüsszeia, tehát ez a hajó már majdnem egy éves, és most jelenleg megszegjük szabályainkat, ugyanis én kértem Oxit az egész podcast megalkotása idején, hogy mindenről beszéljünk, kivéve magyar filmekről, mivel hogy én magyar rendező vagyok, és szeretnék még filmeket csinálni, és nem túl korrekt, hogyha az ember mondjuk véleményt mond a többi alkotótársáról nyilvánosan. Úgyhogy lesz a 2020 film Odüsszeiában magyar film, de úgy, hogy el is hívjuk a rendezőt, és az ő személyes jelenlétében kritizáljuk, de inkább kérdéseket teszünk föl, mert mi vagyok én, hogy én kritizáljak másokat. Viszont elérkeztünk Mudrucó Kornél új filmjéhez, ami hát nem magyar film, hanem amerikai. És úgy döntöttünk, hogy ennek folytán elemezhetjük is akár, nem?
Így van. Hát ez egy nagy örömünnep ilyen szempontból, illetve még azt is mondtad akkor, ha szabad téged így idézni, hogy a podcast egyik felvállalt feladata is lehet az, hogy reklámozza a remek magyar filmeket, ugyanis a magyar film művészet a mai napig, a kezdetektől fogva a mai napig nagyon-nagyon sok jó munkával dicsekedhet. Hát ilyen ez a Pieces of a Woman című film, amire azt írja a port.hu éppen, hogy kanadai-magyar koprodukció, filmdráma. Én gyorsan elmondom a történetet, ahogy én már ilyen hagyomány szerint szoktam, ugye ez csak egy ilyen vázlatos bemutatás. Tehát a történet tömören annyi, hogy egy 30-as házas pár első gyermekük megszületésére készül, otthon szülésről van szó, megérkezik a bába, miután ugye értesítik, mert az anyának elmegy a magzatvíz, indulnak ugye a fájások, és hát az elsőre úgy tűnik, hogy minden rendben van, de sajnálatosan egy nagyon drámai fordulatot vesz az egész, mert amikor világra érkezik a baba, utána gyakorlatilag egy percen belül elhalálozik, és ez az egész történet arról szól, ugye Mundrucó Kornél, Weber Kata a forgatókönyvíróval megerősítve úgy alkotta meg, hogy ezt a traumatikus állapotot mutatja be, hogy mit lehet ilyenkor csinálni. Ezek az emberek, akik a történet szereplői, hogy dolgozzák fel azt, hogy meghalt a baba. Természetesen a főszereplő az édesanya, az édesapa, és aztán a család többi tagja is bemutatásra kerül. Ez egy nagyon különleges, és én egyébként az elején azt gondoltam, hogy hát ez egy nagyon komoly téma, ebből nem hiszem, hogy olyan tehát mindenki számára olyan tanulságos filmet lehet készíteni, mert ez valahol a legintimebb, én ezt majd még későbbiekben szeretném kifejteni, hogy ez szerintem a világ legintimebb dolga, miképpen ugye az elhalálozás is, és a nagyon szép filmet csinált ebből a rendező és a forgatókönyvíró.
Na most az az érdekes, hogy ugye a Mudrucó stílusa az eléggé, mondjuk azt, hogy ilyen elidegenítő, vagy én sokszor mondom ezt, sok magyar filmnél érzem, hogy ilyen brechti elidegenítés van a történetekben. Most olvastam pont egy cikket, ahol a Weber Kata mondja azt, hogy ez egy nagyon tudatos, ottűri művész hozzáállás, hogy eltartja a művész az anyagot, a matériát, és nem engedi közel a szereplőket. Én mondjuk a 80-as évek elején születtem, tehát nekem ugyanolyan erős volt hollywoodi filmek befolyása, mint az európai művészfilmek hatása, tehát elkezdtem nézni nyilván a leggagyibb Van Damme, Stallone és Chuck Norris filmeket, és hát erre bekopogtatott apám a szobába, hogy most már jó lenne, ha megnézném a Truffaut-tól a Lőj a zongoristára című filmet, és egy kicsit átállnék a másik oldalra. És erre az egészre igaz, tehát hogy érezhető az a szikár hangulat, hogy közben megszólal, tehát érezhető ez a kelet-európai elbeszélő stílus, akár vegyük a Jancsói örökséget, a hosszú snittet, ugye, ami a szülés jelenetben van, de az egész amerikanizált, tehát az egész filmnek a struktúrája, karakterépítése amerikai. Hogy miért mondom ezt, hogy mi az, hogy amerikai? Tehát az, amikor a karakterek elindulnak valahonnan, és elérkeznek valahova. És a legtöbb, én most ezzel nem bántok senki, de tényleg így érzem, hogy a legtöbb magyar művészfilm az csak hiszi, hogy eljut a karakter valahonnan valahova. Nagyon sokszor azt érzem, hogy nem, és rájön az alkotó, hogy nem is cél. Tehát pont, hogy ellene akar menni a szokványos dramaturgiának, és így is szeretik a magyarok ízlése egy kicsit ilyen már, mint a, nem a közönség ízlése, hanem inkább a mondjuk azt, hogy a filmalkotók ízlése ilyen. A filmkritikus oké, az kérdés. Szóval ez a film, ez egyáltalán nem magyar, hanem ez egy amerikai dráma, amit két magyar, egy magyar író és egy magyar rendező professzionálisan megcsinált, és túlmutat azon, hogy ez csak egy átlagos filmdráma legyen ebbe az évben, hanem elérték azt, hogy gyakorlatilag az élvonalban van ez a mozi, a Netflixen, és mindenki beszél róla.
Nagyon érdekes, a filmbe azért belecsempészték a történetírók, az alkotók a magyar vonalat. A Vanessa Kirby által megformált főszereplő hölgy, az édesanyja, magyar származású, ez ugye később derül ki, amikor már azon vitatkozik a család, hogy milyen síremléket állítsanak az elhunyt kisbabának, és ott ugye a magyar írás szerinti nevet, az Ivet nevet írják föl, és aztán ő ezen fölháborodik. Rengeteg vita van erről, hogy a családon belül, ez tök érdekes, de én akkor visszatérek erre a vonalra, amit elindítottál. Én biztos vagyok benne egyébként, hogy most nagyon ilyenkor, de akármilyen magyar filmes sikernél, akár Enyedi Ildikó filmjeit veszük, vagy a korábbiakat, mindig sokkal koncentráltabban fókuszálnak a magyar alkotók és a magyar közönség is egy ilyen külföldi sikerre, és hát mi magyarok nagyon szeretünk büszkék lenni arra, teljes joggal, amikor felfigyel ránk a világ, hogy no hát ismét egy nagyon jó produkció született. Ez annyiban különleges, hogy a tengeren túlra helyezte át a történetet az alkotó. Ez egy külön érdekesség lehet, erről tényleg majd utána kell nézni a hallgatóinknak, a különböző cikkekben, amit a Mundruczó vagy a Weber Kata nyilatkozott, hogy miért oda tették át, ez egy korábbi itt már bemutatott magyar színdarab alapján készült, és hogy miért volt el, miért nem lehetett például Magyarországon, nagyon jó, hogy így történt, tudjuk jól, hogy Magyarországon maga a téma is traumatizált, megosztó a társadalomban, ugye itt a lényeg az, hogy otthon szülés, vagy kórházban szülés, ez egy olyan nagy téma, ami hát most nem akarok példákat említeni, mert abban van biztos politika is, és egyéb, de nagyon fölhorgadnak az emberek ezen is ilyen, nagyon az érzelmek mocsarába visz ez az egész, tehát itt nem feltétlenül tud mindenki józanul, hát főképpen még az adott szakmában, ugye itt a szülész nőgyógyász szakmában így hozzászólni. A traumához természetesen sok mindenki hozzá tud szólni, hiszen mindenki vesztett már el rokonát vélhetően. Ilyen szempontból nekem ez a film egyébként inkább erről szól, a trauma feldolgozásról, és nem is az első, a film első részébe. Nem tudom neked, te hova tennéd a súlypontot, Dávid, a filmbe?
Hát, ahogy mondod, a trauma feldolgozásra, tehát igazából egy kicsit tovább is megy, a megbocsátásról szól. ami nem tudom, hogy egy ilyen biblikus fogalom-e, vagy egy alapvető emberi fogalom, hogy ha valami rossz történik, akkor egyszerűen mindig a másik a hibás. Tehát, hogy ez már egész gyerekkorunkban belénk van kódolva, erről próbálnak lenevelni a szüleink, majd később a társadalom várja el tőlük. És ez a film számomra arról szól, hogy egyedül ez a lány, ugye, akit a Vanessa Kirby játszik zseniálisan, egyedül ő gondolkodik normálisan a világról. Mind az anyja, mind mondjuk a pasia, vagy mind a külvilágnak különböző elvárásai vannak hozzá, ami mondjuk azt, hogy pont a megbocsátás tekintetében nem túl nagy segítség. Tehát bűnöst keresnek egy olyan helyzetben, amiben nem, egyáltalán nem biztos, hogy van bűnös. Tehát hogy nagyon szépen mutatja be a film, ahogy ugye a szívhang nem nincsen rendben, de a nő nem hív egyből segítséget, hanem megpróbálja megoldani. Utána, amikor megszületik, egy pillanatra megkönnyebbül a bába, és az a pár másodperc lehet, hogy pont elég ahhoz, hogy meghalljon a gyerek. De lehet, hogy egyáltalán nem az ő hibája, és hogyha ott hallgatná egy orvosi műszerekkel a szülés utáni másodpercben, akkor is meghal. Tehát vannak olyan helyzetek, amikor az ember nem viseli el a műhibát, nem viseli el azt, hogy valami rosszul alakul. Az is lehet, hogy nem műhiba, hanem egyszerűen minden szakszerűen ment, és akkor pedig nagyítóval lesz megvizsgálva egy eset. Úgyhogy ez a film szerintem arról szól, hogy nagyon sok mindenről szól nekem a megbocsátás, a vége, de például azt a kérdést is felveti, hogy honnan számít embernek az ember. Ugyanis a anyuka az már azon gondolkozik, hogy ezt ugye hogy lehetne jól meggyászolni, már mint az Ellen Burstyn, aki egyébként nagyon sok jó filmben volt, most az Ördögűző jut eszembe, ahol nagyon fiatalon játszott, vagy később Darren Aronofsky filmjében, a Requiem egy álomértben, ugye ott Oscar-díjat is kapott. Zseniálisan játssza ezt a kemény anyát, aki a film végére feloldódik. Szóval az ő ötlete az, hogy ezt a gyászfeldolgozást úgy tegyék meg, hogy feljelentik a bábát, és sírt választanak a gyereknek, tehát nagyon erősen humanizálják, nevet is kap a halott, és megemlékeznek róla. Kérdés, hogy szerinted, Oxi, pszichológiailag ez jó-e, hogy humanizáljuk a megszületett gyereket, aki azonnal meg is hal, nevet adunk neki, és eltemetjük sírba?
Pontosan ez az az időszak most, ahol, amikor erről nagyon sokat vitatkoznak itt Közép-Kelet-Európában, tudjuk jól a hírekből, hogy Lengyelországban elindult egy olyan politikai szándék folyamat, hogy mindenképpen születhessenek meg a gyerekek, azok az anyák, akik úgymond a nem kívánt terhességgel küzdenek, azok is szüljék meg, és hát azt olvashattuk kicsit talán túl leegyszerűsítve az egészet, hogy azért, hogy meg lehessen keresztelni, hogy legyen neve, és ez volt az egyik alapvető oka. Ennek nagyon-nagyon-nagyon mély kulturális gyökerei vannak, vallási gyökerei vannak, és az ember létezésével összefüggő dolgok ezek. Én azt gondolom, hogy ez így van jól. Egy élmény az egyik bécsi útunkról, a családdal, amikor elterveztük, sőt, egyik barátunkkal, kolléganőnkkel elterveztük, hogy meglátogatjuk Falkó sírját ott Bécsben, és aztán eltévedtünk a hatalmas bécsi temetőben, és ez csak egy ilyen üres, szinte üresnek tűnő, a sok szép síremlék mellett egy üresnek tűnő réten találtuk magunkat, de valami apró dolgok voltak a földön, és kiderült, hogy ez egy magzatmező, és ezek az apró dolgok, a pici magzatok, a meg nem születettek, vagy a filmhez hasonlóan ilyen hirtelen, alig pár percet élő csecsemők, magzatoknak, a babáknak a sírhelyei voltak. Fél évet kaptak az osztrák emberek, akik szerették volna így meggyászolni a elhunyt kis magzatukat, szerettüket, és nagyon megható volt, sok feliratot olvastunk, hogy így búcsúzik tőled papa és mama, nagyon szeretünk, ott is nevek is szerepeltek. Ez egy nagy kérdés, hogy az az édesanya és édesapa, elsősorban persze az édesanya, aki elveszíti a gyermekét, az tudja-e, hogy mondjuk például egy abortusznál, vagy egy mondjuk egy méhen kívüli terhességből adódó halálesetnél, hogy mi a baba neme, akkor már nevet tud neki adni, ezt elmondják, vagy nem mondják. Szerintem egy nagyon magas kultúrát feltételez az, amikor a magzatokat is el lehet temetni. Tudjuk jól, keresztény hívő emberek hite szerint az ember a fogantatástól ember, nem pedig a születéstől.
Igen. Másrészt meg nem tudom, hogy az ember konzervatíve vagy nem. Én bizonyos dolgokban nagyon liberális vagyok, bizonyos dolgokban konzervatív. És sokszor az jut eszembe, hogy a legjobb az, ahogy a régi emberek éltek, ahogy a nagyanyáink, dédanyáink éltek. És igazából hogy éltünk? Megszületett egy családba 6-8 gyerek. Abból mondjuk meghalt 4-5. Na nem ez a jó része. Viszont az, hogy nem tudták, hogy lány vagy fiú. Tehát nem volt idejük humanizálni, nem volt idejük gyerekszobát készíteni, kékre vagy rózsaszínre festeni. Nem volt idejük arra, hogy érzelmileg úgy rákészüljenek, hiszen egyik gyerek jött a másik után. És tudták, hogy benne van a pakliban, ahol az állatvilágban is, amikor egy kutya szül, mindenki tudja, hogy a 7-8 kutyából nem mindegyik életképes. És emberileg, hogy is mondjam, mondjuk, hogyha ezt így dolgozná föl, vagy így dolgozta föl az ükük anyánk, hogy a 6-8 gyerekből 5 sír áll, és mind az 5 gyerekre minden évben háromszor mondjuk úgy is megemlékezik, hogy kimegy a sírhoz, mindegyiket elsiratja. Ez egy akkora trauma csomó, egy akkora trauma halmaz, amivel egy ember szerintem nem tud megbírkozni. Tehát ebben szerintem nincsen A és B. Én azt érzem, hogy egészségesebb a lánya, van ezt a Kirby által alakított figuragyásza, aki hát egy kicsit a magányra vágyik, vagy kicsit magába akar zárkózni, hiszen az a film címe is, hogy Pieces of Woman, és gyakorlatilag jobban összetartozik ezzel a halott csecsemővel, mint az élőkkel. Tehát jobban érzi, hogy ez a saját testéből van, a saját lényéből. Úgyhogy ezzel azt akarom mondani, hogy nem biztos, hogy ez a jó mondja, hogy sírt csinálunk egy olyan személynek, akit nem is ismerünk, és az sem a jó módja, hogy elfeledjük, és egy halott húscsomóként kezeljük, és bekerüljön egy plastik szatyorba. Tehát, hogy én azt mondanám, hogy valahol a kettő között lenne a megoldás.
A főszereplő hölgy nagyon szimpatikus, én engem nagyon megvett már az első pillanatoktól fogva, az külön van ezt a Kirby érdemének, tudom meg, és ugye itt elfüggetlenítek az alkotótól, a színésznőtől és az általa megformált szereptől, hogy hát szerintem az egyik legnehezebb, de mindjárt megkérdezlek, hogy láttál-e már ilyet. Nagyon nehéz nőknél, netán még olyannál, aki sohasem szült, magát egy szülést bemutatni, a vajúdást egész pontosan, hiszen ott férfiak által megközelítőleg sem ismert, bár a vesekő kipisilése sem utolsó, mondják a humoristák, tehát egy nem ismert fájdalom hullám lepi el az asszonyt, és innen indul el egy szülés, és aztán remélhetőleg szerencsésen fejeződik be, ugye ebben a filmben nem így történik. Én azt mondom, hogy a főszereplő nő nagyon szimpatikus, viszont egyértelmű, hogy az az ember, aki elhunyt, azt el kell temetni, ez egy nagyon régi, nagyon ősi alap törvénye, ez ugye maga az írott törvények is megfogalmazzák, és itt a filmben ez egy külön részt képvisel, ugye az édesanya először még közli, hogy már pedig itt ugye ő annyira eltávolítja magát ettől az egész traumától, hogy azt mondja, hogy a testet eleve oda akarja adni a tudósoknak, és a baba testét azt kísérleti célokra, vagy donorra, vagy bármire oda, inkább odaadja. A család teljesen kikel magából, ők már eleve ugye elkezdték elkészítetni a síremléket, és azért szerintem csak fokozódik a trauma, ők ugye nem bírják földolgozni, öröngenek, a nő pedig egyre jobban befagy, lefagy, eltávolodik a világtól, és ilyen magányos kóborlásokat látunk. Nem azt mondom, hogy tarbélai hosszúságúakat, de szerintem ezek nagyon megnyugtatóak, és nagyon-nagyon egyet lehet ezzel érteni.
Bocsánat, de magyar filmben, hát még emlékszem, még 20 éve, amikor az egyetemre bekerültem, akkor halálba cikiztük azokat a értelmiségi filmeket, ahol nagyon hosszan hallgattak, és ilyen művészi hosszú hallgatás volt, de mondjuk nem volt veleje. Tehát van, amikor egy művészi hallgatásnak nagyon sok jelentése van, és közben szabadon enged asszociálni, és van, amikor üres. Most direkt ezért nem kezdek el magyar filmekre dobálozni, hogy szerintem mikor volt értelme, és mikor nem. A lényeg, hogy ebben a filmben van értelme a csendeknek olyannyira, hogy rengeteg időt és fogódzót ad arra, hogy átgondoljál elég komplex és bonyolult helyzeteket. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez a jó irány. Tehát, hogy nagyon-nagyon sok film nem találja meg ezt a helyes irányt, és nagyon sokszor azok a csöndek üressé válnak, és nem mondanak semmit, és kifejezetten untatnak, ami szerintem elég kínos. Viszont ez a film, ez nem kevesebb, nem több, ez pont annyi, amennyire szükség van, és ez alatt az idő alatt mondja el a drámát nagyon jól. Két hiányérzetem van, azért azt is elmondom, az egyik a Shia LaBeouf szerintem, most tök mindegy, hogy mit írkálnak róla, vagy hogy folytogatta-e a csaját, vagy nem folytogatta, azért majd megkapja szerintem a büntetését, vagy nem kapja meg, az egy büntetőjogi ügy. Megint csak a cancel kultúra írtózatos baromsága, hogy ez alapján ítélnek, vagy nem ítélnek egy ember díjra, hogyha lehet díjra jelölni egy halott Heath Ledgert a Joker szerepért, akkor lehessen egy szexuális bántalmazó Kevin Spacey-t is díjra jelölni, mert semmi köze az ő kriminalisztikai profiljához, azért ítéljék el, menjen szépen börtönbe, az alakításáért meg vegye át a nagybácsikája az Oscar. Tehát, hogy egyszer agybetegek az emberekben, bocs, hogy itt tartok, csak tényleg akkor menjünk már a P-be, dobjuk ki Caravaggio-t, ne olvassunk Villont, felégetem a Woody Allen gyűjteményemet, meg a Pasolini DVD-imbe belerugok, tehát hagyjuk már ezt az egészet, akkor a baromság. Na mindegy, cancel kultúra, lényeg az, hogy én szerintem a Shia LaBeouf is nagyon jó, viszont egy picit többet láttam volna belőle. Tehát én értem, hogy a történet szempontjából kikopik azon a ponton, amikor ugye az anya felajánlja a pénzt, hogy kvázi, hogyha egy kicsit is szeretted a lányomat, akkor megérted, hogy rohadtul nincs helyed ebbe a családba, és emellett a nő mellett, mert semmit nem tud segíteni. És igazából onnan, hogy a srác elfogadja a mutertől a pénzt, és nem küldi el a picsába, onnantól kezdve azt mondom, hogy jogos, tehát jogos az anyuka pénzes zsarolása is, és jogos az, hogy eltűnik a képből a Shia LaBeouf, viszont nézőként mégis hiányom van, hiszen ezeknek az embereknek a drámáját láttam, és egy fájó dolog, hiszen a film elején én abszolút kedvelem a Shia LaBeouf-t. Lehet, hogy egy ilyen munkás karakter, lehet, hogy egy ilyen durvább figura, de láthatóan úgy szereti a lány, gondoskodik róla, úgy vesz jelen, vagy úgy van részt ezen a szülésen, hogy láthatóan mindent belead ő is. Teljesen emberi reakciói vannak, hogy hiányzik neki a szexualitás, ugyanakkor nagyon türelmetlen, tehát persze lehet rosszat mondani, hogy egy gyászoló nőnél állandóan próbálkozni, és utána megkúrni a család ügyvédjét, nem a megfelelő ritus. Viszont azt gondolom, hogy nézőként érdekelt volna, hogy vele mi van, vagy ő hogy éli ezt meg. És ez az egyik művészi hát nem is tudom, művészi, kicsit azt mondanám, hogy magyar hozzáállás, hogy nem varok el minden szálat, hanem azt mondom, hogy ennek a karakternek itt van vége, hiszen elfogadta a pénzt. És a másik ilyen művészi megoldás a film legvégén, ugye, amikor a lánynak nem látod, hogy ki a férje, csak azt érzed, hogy rendbe jött az élete, van gyerekkel, leszedik az almát az almafáról, egy pillanatig azt hiszed, hogy a Vanessa Kirby-t látod gyerekkorában, és itt van egy pillanatnyi hiányérzetem, amit nem tudok, hogy jó vagy rossz, nem is akarok erről kritikát mondani, mégis azt érzem, hogy lehet, hogy a hiány érzet, ez egy szándékos alkotói akarat volt, hogy hiányoljam a férfit, tehát egyszerűen elment, és ez engem is mellbevágjon, illetve nem fontos, hogy ki lesz a Vanessa Kirby következő párja, hiszen rendbe jött az élete, és ez a történet a megbocsátásról szól, és arról, hogy az az alma az újból kinő a fán.
Hát szerint én nagyon máshogy látom. Nekem a fickó, a férj az egyértelműen negatív szereplő, és a feleség, az édesanyának az anyukája. Én nagymamának nevezem akkor, hogy ne keverjük össze, hogy anya. Tehát itt a nagyon karcosan viselkedő, nagyon markánsan viselkedő a nagyi, az anyós. Hát az, hogy pénzt ajánl föl, tűnjön el valaki, nekem erről az Eldorado című film jutott eszembe, amikor ugye a Monori mondja a lánya férjének, hogy markoljon bele a kincsekbe, és vegyen egy házat, és akkor kirohan a fickó, és akkor ugye a lánya odaszól, hogy hát apa, hát minek hagytad, hogy elmenjen az aranyakkal, ez az életben nem fog visszajönni, azt mondja, pont ezért. Itt ebben a filmben már nyíltan megmondják, hogy figyelj, itt a pénz, húzzál el. Két erkölcstelen ember, két nem igazán, nekem, én úgy látom, két nem igazán helyén lévő ember üzlete ez, ugye a nagymama és a férj, és a férjre ugye már utaltál, elmondtad, hogy bizony, itt, mivel nem tudja a fickósodását féken tartani, egy hatalmas, ezt beszéljük már meg, hogy ott végülis, hogy a csodában van ez, hogy ekkora traumát élt meg a feleségem, most képzeljük magunkat a férj helyébe, elveszítjük a babát, meghal, elindul a gyász folyamat, nem nagyon működik, láthatóan az anyával van valami gond, viszont fiatalok vagyunk, a szexualitás ugyanúgy működik, sőt, akár úgy is vélhetjük, hogy regeneráló erővel is bírhat, no, de mindegy, hiszen kanosak vagyunk, rávetjük magunkat az anyára, van egy elég kínos jelenet, hogy ott ilyen erőszakosan szeretne vele, már erőszakosan szeretne vele közösülni, az anya elutasítja, nagyjából, és utána átfáradunk egy másik épületbe, a város másik helyén lévő épületbe, ahol az anya unoka testvére, akit nem mellesleg a család, és ez egy nagyon brutális erkölcsi kátyú, fölfogad ügyvédnek, vagyis hát inkább a majdani perben ő képviseli a vádat. Hát teljesen, ugye jogilag, hát nem igazán megfelelő helyzet, ezt valószínűleg, ezt nem bontotta ki a film egyáltalán, de lehet, hogy Kanadában mások a törvények, ugye itt összeférhetetlenségről van szó, hiszen érintett a hölgy, mert hát rokona a édesanyának, aki elveszítette a gyerekét. De erről mondjunk már valamit, mondjál egyszerűen Sabi okosat, hogy milyen ember az, aki ilyet csinál, hogy valakinek, tehát mikor nem kapja meg azt a háztartási szexet, akkor átvándorol az unokahúghoz, vagy a unokanővérhez, és ezt végig titkolják a többiek előtt. A nő egyébként rájön, mert az ezüst fülbevalót ott hagyja a szerető a férj kocsijában. Szóval milyen pacák ez, aki ilyet tesz?
Régebben volt egy, mondhatom, hogy barátom, vagy apa figurám, én átjárkáltam a Kornis Mihály íróhoz, és én fel voltam én is így háborodva, hogy te most ilyen emberi dolgokon, vagy nem is emberi, hanem ilyen embertelen dolgokon, és erre azt mondta mindig a Mityu, hogy ezek a dolgok emberiek. És onnantól kezdve rájöttem, hogy nincs helye a gyűlöletnek itt, mert nagyon jól megvan ez indokolva. Tehát, hogy itt van egy trauma, és itt van egy munkás dolgozó faszi, nem akarok senkit felmenteni, de nyilván tele van tesztoszteronnal, tele van feszültséggel, és ez egy egyszerűbb figura. Tehát ez az egyszerűbb figura, akit a nő választott maga mellé, tudta, hogy ilyen, tudta, hogy egy bumfordi csávó, ez a pasi szexet akar. Tehát ez így tudja a feszkóját, az érzelmeit kiadni magából. A maga módján erre a figurára én nem haragszom, tehát szerintem nagyon jól van a filmben bemutatva, hogy nem egy szörnyeteget látok, hanem egy szenvedő embert, aki nincs a helyén, aki valójában nem olyan családban, nem olyan közegben van, ahova ő illik, ő ide felkapaszkodott, ő most egy társadalmi törtető ilyen szempontból, de egyébként meg akar felelni. Tehát lehet, hogy az anyát kiröhögi a film elején, de meg is érdemli, tehát ott egy nagyon genyó beszólás van. Másrésztről ezt a férfi tényleg a nő és a család érdekli. Tehát úgy kezdődik a film, hogy dolgozik az építkezésen, és arról beszél a munkatársainak, hogy majd, amikor ez a híd megépül, a lánya lesz az első, hogy aki átmegy rajta. Én nem hiszem, hogy ez egy rossz ember. Én azt gondolom, hogy ez egy gyenge ember, aki más közegben szocializálódott, és gyakorlatilag kapva kapott az alkalmam, hogy egy ilyen csodálatos nőhöz és a családjába és az ő társadalmi közegébe bekerüljön. A tragédia az, hogy ugye kicsit komplex, hogy megfogalmazzam, tehát hogy a lány anyjával szembeni ellenállását és lázadását jelképezi ez a kapcsolat. Tehát nyilvánvalóan a gyerekkorából való menekülés, hogy egy olyan pasit választ, aki az anyjának teljes mértékben nem felel meg. Tehát ez nem egy ember hibája, ez két ember hibája, tehát két olyan ember találkozott, akik valahogy a társadalmat most így, hát mondjuk azt, hogy hátat fordítanak neki, vagy bemutatnak. A lényeg az, hogy ez valójában két nem összeillő ember, és a film elején azt érzed, hogy összeillő emberek. És ebben az a szomorú, hogy attól még összeillhetők lehetnének, hogy az egyik a munkásosztályban van, a másik meg egy értelmiségi családban született, de itt bejön az emberi hát tulajdonság, az a gyengeség, ugye a szenvedélyfüggőség, és sok más, amit lehet, hogy a családjából hoz traumákon keresztül egy ember. Tehát erre mondhatod azt, hogy na jó, de attól, mert alkoholista volt itt a Shia LaBeouf anyja, vagy apja, vagy ilyen munkás családból vannak, akkor nem kéne így viselkednie, meg nem kéne a lóvét elfogadni és eltűnnie. De lehet, hogy azért fogadta el a lóvét, mert rájött, hogy nem tartozott ide. Mondjuk én emberileg úgy tudnám ezt a karaktert elfogadni a film végén, ha ő ezt a csajjal megbeszéli, ha ő elmondja, hogy szarember volt, megkúrt mást, mert nem bírt magával és a szexualitásával, és egyébként visszadobja az asztalra a pénzt, hogy én szerettem a lányodat, és tök mindegy, hogy élek tovább, én ezt a pénzt nem fogadom el. Tehát így azt mondanám, hogy ez a figura egy abszolút esendő, de alapvetően jó figura, így viszont egy genyó. Viszont mint genyó érdekelt volna még, de ez már lehet, hogy csak az én vágyam, mert annyira erről a három emberről és az ő viszonyrendszerükről szólt nekem ez a film.
Ez így van. Én szerintem a rendező mondatja veled, és most nem is feltétlenül a filmelemző, filmnéző, hogy hát ez egy remek figura, mert hát most tényleg, ahogy mondtad is, én a genyó szót nem mondtam, de egyetértek vele. Tehát ha magára hagyja a feleségét, ha meg akarja erőszakolni, el is kezdi ezt az erőszakot, megcsalja, most nem is ugrott be, de mondtad, hogy hát ott azért nem csak szex fogyott a unokatesónál, hanem kokain is, igen, és ugye hazudozik, utána aljas módon elfogadja a pénzt attól, akit utál, és ne nézzük le a munkásokat, mert ők attól mi a munkásosztály embereit ugyanolyan rendes emberek, nekik is van ugyanúgy, mindenkinek, nekik is van erkölcsösségük, ő neki tudni kellett volna, hogy mi a dolga, de ezt már előbb így el is mondtad. És aztán lelép, hát a végén közli, hogy ja, hát ő engem vár Seattle, én megyek, jössz? Mert ha nem, én akkor is megyek. Tehát ja, teljesen...
Igen, meg beüti azt a koporsó szöget is, hogy kár, hogy nem előbb találkoztunk. Tehát ami teljesen felülírja a barátnőivel a kapcsolatot. Tehát ilyen szempontból értem az alkotói dühöt, hogy ennek a figurának itt van vége, és egy vonallal meg van húzva. Úgyhogy ez igazából nem vita, mert akkor lenne vita, ha tudnám a dramaturgiai megoldást, hogy hogy lenne ez még kerekebb ez a szitu. De igaz, hogy az élet nem kerek. Tehát, hogy az életből így tudnak eltűnni emberek, figurák, hirtelen halállal, hirtelen döntéssel, pont ezért nagyszerű ez a film. És a másik, amit el akartam neked mondani, Oxi, hogy nagyon ritkán érzem azt, hogy van egy-egy mesterjelenet. Mármint, hogy most hogy fogalmazzak? Tehát, hogy azért nyilván egy kis piac vagyunk Magyarországon, készül X mennyiségű film, nem annyi, mint Amerikában, Franciaországban, vagy a világon máshol, mondjuk Ázsiában. És ezért örülünk, ha egy ilyen jó film születik, még mondom úgy is, hogy ez nem magyar film. És hát én attól vagyok oda, amikor egy filmben van legalább egy vagy kettő mesterjelenet. Tehát olyan jelenet, amikor a világ megfordul, amikor kiderül, hogy a világ nem teljesen úgy van, ahogy a szereplői gondolták, vagy ahogy te gondolod, illetve én azt is mesterjelenetnek hívom, egyébként hibásan, mert a filmes szakkönyvek nem ezt hívják annak, amikor valami kultikus lesz, amikor valami annyira erős, hogy elég visszagondolnod 20 évvel ezelőtt a keresztapa sorompos jelenetére, amikor agyonlövik a Sonyt is így, vagy amikor az öreg Marlon Brando kergeti a gyereket ilyen vinyehéjel, vagy mi a fenével a szájába, és összeesik, és meghal. Vannak olyan ikonikus pillanatok, és ebben a filmben legalább két rohadt jó jelenet van, legalább kettő. Ugye az egyik a szülés, amire mindjárt kitérünk, illetve a másik szintén egy ilyen hosszú snittes jelenet, ez a családi találkozó. És már abból látszik a nagy ívűsége ennek a jelenetnek, ahogy ezek a család különböző szereplői összegyűlnek, már ízik a levegő, mert pontosan tudod, hogy az anyuka nem fogadja el a fiút, szemben áll a lányával, a Shia LaBeouf karaktere ugye ott van, hogy viszonyt folytat az ügyvédnővel, ami megint csak egy titok, egy alvó atombomba, és be vannak zárva az értelmiségi körbe, ahol ez a munkás gyerekül a büdös zokniába a nappali közepén is sztorizik, röhög, de közben tudod, hogy ez a röhögés, meg ez a cseverészés, ez egyik pillanatra a másikra át tud fordulni drámába. Tehát egyrészt ezt a jelenetet nagyon szeretem, és mindjárt beszélhetünk róla, aminek ugye a csúcspontja a Ellen Burstyn monológia, a másik pedig a szülés jelenet, amivel kezdhetnénk, és egy érdekesség, hogy Darren Aronofsky-t hoztam az előbb példának, aki hát első amerikai filmjét ugye Ellen Burstynnel forgatta, és az az érdekes, hogy Darren Aronofsky-nak Jancsó Miklós volt a tanára, hasonlóan, mint Mudruczó Kornélnak a mondhatjuk, hogy mentora, és mind a kettejük imádják a hosszú snitteket, tehát mind Darren Aronofsky, mind Mudruczó Kornél, és hát Ellen Burstyn is ott van. Tehát valamiféle misztikus, filmes együttállás is van ebben a hosszú szülés jelenetben.
Az Ellen Burstynes monológ, azt már én korábban kiszúrtam, hogy akkor majd bedobom, akkor meg is tetted. Nekem az a vitaindító felvetésem, hogy ugye ezt ismerjük, ezt a viszonytípust, amikor van egy nagyon erős anya, aki nehéz időket élt meg, és egy családban, miután a papa kihullik, tehát elválnak, vagy elhalálozik, vagy bármilyen más okból, ugye a legrosszabb rész, amikor bepapucsozódik, és aztán semmi szava nem lesz, ekkor ugye a mama veszi át az irányítást a családban, és az ilyen anyák, ilyen nők nagyon brutálisan tönkre szokták tenni a családi életet. Tehát a hölgyek szerepe a családban mindig inkább a szeretet, a kedvesség, az empátia, a gondoskodás, a férfiaknál túlnyomó többségben az irányítás, a kemény kiállás, a anyagi biztonság megteremtése, és most nem vagyok ilyen most hogy szokták ezt, szóval nem vagyok ilyen antifeminista, meg szeretem az emancipáció folyamatát is, de azért ennél a jelenetnél ez nagyon ki, hogy itt csak neki lehet igaza. Itt ő az igazságtevő, ő az, aki mivel nehéz időket élt meg, ezt csak ő mondhatja ki, a lányát is most helyre teszi, mert ugyan nem veszítette a gyereket, aztán ugye rátér arra, hogy ezzel kapcsolatban mégis mi a saját élménye, de itt ő meg tudja mondani, hogy a lányának valójában mit kell tenni, nem akar rábízni, hogy a lánya felnőttként akár dönthessen erről. Márpedig a lánya nem gyerek, márpedig a lánya 30-valahány éves, és nagyon is karakteres elképzelése van, mit kell ekkor csinálni. A mama ekkor fölhozza a holokauszt történetet. Én megmondom őszintén, itt nem értettem a filmbe, semmilyen más kapcsolódás nincs a zsidó származáshoz. És nagyon érdekes volt, hogy egy világ minden népe számára egyértelműen fogható alap ismert történetet mond el a mama, a holokauszt történetet, ahol ugye megszenvedte a család ezt a tragédiát, érintett volt benne, és elmondja, hogy őt is úgy szülte meg egy lágerban az édesanyja, hogy ott nagyon úgy tűnt, hogy igazándiból erre már nem sok lehetőség van, hogy ő azt túlélje, és az orvos, aki ezt mégis kiszimatolta, hogy ott egy ilyen szülés történt, mert valami rejtek helyen szülte meg őt a mamája, meséli a nagymama. Hát vitába szállt az orvos az édesanyával, hogy ez a gyerek nem életképtelen, és így felemelte a lábánál fogva, mint Mauglit a nem tudom kicsodák az őserdőből, hát nézze meg, hát ez nem fogja túlélni. És mondja, hogy ha majd fölemeli a fejét a baba ebben a fura, felreállított pózban, akkor esetleg ez így tűnhet. És mondja a nagymama, a főhősnő anyja, hogy én fölemeltem a fejem, és túléltem, és tőled is ezt várom. Tehát az a fura nekem, hogy lehet egy világtörténelmi tragédiát az egyszem ember tragédiájával úgy összekötni, hogy azon annak a világtörténelmi tragédiának példájaként kelljen az ott elszenvedetteknek a tragédiáján ebben az új 21. századi helyzetben, ami tudjuk jól, hogy rendkívül sok vetületet hordoz magába, viselkednie. Azt értjük, hogy hát a mai napig is mondják, főleg most a járványban, hogy azért a drága eleink mennyi mindent megszenvedtek a háborúk alatt, és most mi azon nyavalgunk, hogy nem tudunk elmenni étterembe. Tehát vannak ilyen kérdések, hogy ember, neked most sokkal jobb helyzeted van, hát küzdjél, éld túl, dolgozd fel a traumát. Ugye a mama erre akar rávilágítani, de mégsem logikus, mégsem, és egyáltalán nem együttérző. Nekem ez nagyon hiányzik. Nem tudom, jól látom el. Dr. Dávid.
Hát én szerintem nekem egy harmadik dimenziós figurává nőtte ki a mamát, akkor, amikor a személyes traumája elő. Lehet, hogy fülénél fogott akciónak tűnik, hiszen se a zsidóság, se semmi addig nem volt előtérbe helyezve, viszont pont ezért volt érdekes. Tehát addig egy pufogós anyát láttam, inkább egy anyós karakter jutott eszembe, aki mindig meg akarja mondani, hogy legyen, és ismerjük ezt az életünkben, hogy vannak olyan emberek, akik mindig meg akarják határozni, hogy valójában hogy kéne jól, meg hogy kéne emberileg cselekedni. És amikor ezt a személyes drámát előhúzza így a cilinderből, akkor így hirtelen így megvilágítódik minden. Tehát, hogy olyan, mintha így hirtelen egy léjjel lekerülne, és így az egész életére rálátnál. Tehát a holokauszt, tudom, hogy Jolly Joker, de egy egyszerűen egy olyan, hát nem is tudom, társadalmi kollektív tudás lakozik bennünk már a holokausztról, hogy aha, tehát hogy ott szúnyat végig ez a dolog, ahogy te mondod, hogy 21. századi történet, hát még mindig a holokauszt 21. századi történet, mert még mindig élnek azok az emberek, akik ezt elszenvedték. És előtörhet a háború borzalma egy ilyen helyzetben. Tehát én allegorikusan abszolút értem ennek a helyét, Két dolog zavarhat, hogy hirtelen van egy nagy monológ, ami addig nem volt, és az, hogy ez a téma, ez egy teljesen másik téma, és máshova vezet, és más kibontást igényel. Én mégis azt éreztem, hogy a forgatókönyvíró nagyon jól hozott be egy mélységet abba a figurába, és onnantól kezdve nem kellett utálnom ezt a nőt. Tehát nekem abban a pillanatban, hogy ez a monológ elhangzott, nekem az utálatom megszűnt, megértettem az ő álláspontját, és az ő traumáját vitte át a lányra. Tehát azzal, hogy ő egy haláltáborba születik, azzal ő a lányát akarja megóvni mindentől. Tehát ez egy pszichológiai, nem is tudom, művelet, ami egyébként teljesen érthető. Nem mondom, hogy jó, csak hogy érthető. És az az érdekes, hogy a film el tudja érni, hogy végig elítélem az anya cselekedeteit, meg az anya nyomulását a lánya életébe, de amikor ezt a férfit mégis elküldi az életéből, és gondoskodik róla, valójában mégis az anyának lesz igaza. Tehát azzal, hogy az anya elviszi addig a lányát, hogy menjen el a perre, és szálljon szembe ezzel a történettel, a lány onnan számít nekem ez az Ellen Burstyn által alakított figura jó embernek, amikor a lány kiáll a bíróság elé, és azt mondja, hogy ő ezt nem akarja, ezt a boszorkányüldözést tovább folytatni, mert nem tartja a bábát bűnösnek. És az anya nem tiltakozik, hanem elfogadja, mert azt mondja, hogy aha, a lányom az most nézett szembe a múltjával, most nézett szembe a csecsemőjének a halálával, tehát volt értelme ennek az egésznek, és innentől kezdve nekem ez az anya nem rossz karakter, úgyhogy nem tudom, én így szeretem, ahogy van ezzel a háromdimenziós képével ezt az anyát.
Továbbra sem értünk egyet, de ez szerintem nagyon jó, mert a hallgatóság kétféle álláspontot is kaphat. Én azért látom rossznak, mert ugye az alapmotívum nála nagyon jó ez a monológ, valóban nagyon meggyőző, és tényleg megható az a jelenet, mikor mondja, hogy ő neki csecsemő korában kellett azt bizonyítani, hogy életképes. Hát akkor ugye az ember mindig a szüleire, a szülő édesanyjára van bízva, az majd bebizonyítja, hogy ő életképes, és ő neki már akkor meg kellett tenni azt a bizonyos fej felemelő mozdulatot. Ez nagyon hatásos, de ez egy manipuláció, hogy meggyőzze a lányát arra, hogy bosszút kell állnia. Ez nem túl jó tulajdonság a bosszúállás, és nem is értjük, és amit a hölgy, a Márta, még soha nem mondtuk ki a nevét, a főszereplő hölgy neve Márta a filmben, Márta rendbe teszi a dolgot, először is ott helyre teszi az anyját, hogy ezt nem miattam csinálod, nem miattam kardoskodsz itt, te miatt, hogy a per meglegyen, hanem magad miatt. A te igazságodnak kéne megvalósulni te szerinted, és nem az enyémnek. Te, hát ugye itt a nagymama a lánya életébe akarja megélni az igazságtételt, az igazságtétel érzését, és bosszúért liheg, és aztán a tárgyaláson én úgy értelmezem, hogy az a nő, hát az egész tárgyalás arra épül fel, hogy a bábát azt el kell ítélni súlyos börtönévek, és kapja meg, amit megérdemel, ugye ez a tipikus, és a lánya helyre teszi az egészet, az is egy jó, és ezt te tudnád megmondani, hogy milyen dramaturgiai elem az, amikor ugye a rendező nem mutatja meg, hogy mire fut ki végül is az ítélet. Azt nem tudjuk meg. Ezzel zárul ez a per rész, ha jól emlékszem, hogy a lánya azt mondja, hogy ez az ember, akit most itt vádolnak, hogy megölte a gyerekemet, hogy hibás a gyerekem halálába, ez ártatlan, mert ő csak jót akart. Én nem emlékszem erre, de biztos így van, ahogy mondod, hogy a nagymama ekkor, hiszen ott nem szól, csak látni az arckifejezését, akkor belenyugszik ebbe. Hát szerintem ő nem az a típus. Ez az a típus, aki a halálból született, és ez egy szintén nagyon szép kép, hogy lehet egy haláltáborban megszületni, és ő az ő küzdelmét szerintem mindenki elismeri, de itt ő nem jó arc. A lánya jó, aki nem azt az utat választja, hogy elmegy egy terapeutához, nem azt az utat választja, hogy a családra bízza magát, hiszen a család az mindig csak jót akart, ugyanis ez nincs így. Itt ki is derül pont a nagymamánál, hogy ő baromira nem, a jót akarja, bosszút akar. Elküldi a férjet. Miért nem békíti össze a férj? Ő ugye nem tud a megcsalásról, hogy a férj megcsalta a lányát. Miért nem békíti őket össze? Miért nem mondja azt, hogy édesfiam, ugyan te nem tartozol közénk, nem tudom, hogy mennyire rasszista ez a felhang nála, de, vagy csak egy ilyen osztálykülönbségre utal, de az a lényeg, hogy maradj inkább itt, segítsd a lányomat, menjetek el együtt egy terapeutához, egy pszichológushoz, menjetek el rehabilitációra, lehet még új gyereketek, gondolom, majd ez majd a távol éve, stb. Stb. Nem ezt csinálja, miért nem? Nagyon izgalmas része ez a filmnek.
Jó, hát én azt mondom, hogy vannak érvek és ellenérvek. Az tök jó, van olyan, hogy meg tudjuk egymást győzni erről vagy arról. Én érzem az általad felvetett problémát, és minden mű, minden film, minden festmény, minden film, minden regény lehetne befejezettebb jobb. Ha egy zeneszerző tehetné, szerintem még kétszer újraírna a dolgokat, de nem mindig lehet. Beethoven is meghalt, nem tudja újraírni a szerzeményeit. Valószínűleg jobban lemenne a torkodón, hogyha itt egy zsidó családot mutatna be, már az elejétől fogva, és a történetben ez jobban bele lenne ágyazva, nem csak úgy ukmukfuk kerülne elő. Szerintem ez a te igazi problémád ezzel. És ezt a részét el is tudom fogadni. Viszont annyira feszes a film, ami viszont az előnyére vágyik, vagy válik, akár az, hogy az általam hiányolt Shia LaBeouf-öt akár kiírja, és többet nem mutatja. Ezek mind olyan döntések, amik szerintem egyszerűen meghozzák ennek a filmnek a szikárságát, tömörségét, és azt, hogy ilyen gördülékenyen végig megyünk ezen a történeten. Ilyen szempontból én most nem is akarok kritikát megfogalmazni, hanem mint műalkotást nézem, és azt mondom, hogy ha van hozadéka, jó hozadéka ennek a koronavírusos izévizének, az pont az, hogy a stúdiók lefordulnak a nagy szörnyes filmekről, meg szuperhősös filmekről, meg rohadt nagy katasztrófákról, meg nem tudom miről, és láthatóan az emberi drámák jobban érdeklik az embereket, szóval szívesebben töltenek el másfél-két órát egy értelmes dologgal, mint egy századik valamilyen szuperhős filmmel, és ez egyre jobban bebizonyosodik, és egyre jobban a öreg Scorsese-nek van igaza, hogy azok igazából annyira nem is filmek, akár tetszik, akár nem ezt kimondani. Nyilván ez egy sarkos kijelentés, és vannak olyan szuperhős filmek, amik nagyon jók, de ilyen filmekre van szükség, tehát emberi történetekre van szükség, ahogy egyébként tök jó vígjátékokat is nézni, horrorfilmet, ezt, tehát én örülök, hogy ennyire színes a filmes paletta, de kifejezetten örülök, hogy visszatérnek a filmdrámák, a kamaradrámák, és színvonalas jó filmet, művészfilmet lehet nézni a tévébe. Én mondjuk pont az vagyok, aki kilőtte a kereskedelmi tévét is, meg a közszolgáltat, meg mindent, tehát én nem fizetek elő tévére, nincs szükségem, igazából a híreket telefonon olvasom, és jó filmek, élményekre van szükségem, amik elgondolkodtatnak. És ez az este, amikor a Uduczo Kornél filmjét megnéztem, ez egy nagyon jó este volt, mert egy nagyon tartalmas, kulturális élmény volt, és jó, jó az embernek még a vírus ideje alatt is úgy élnie, hogy egyik nap megnéz egy színházi streaminget, vagy egy komoly zenei streaminget, a másik nap megnéz egy ilyen művészfilmet streaminget. Ha valahogy túl kell élni ezt a ilyen járványt, túl az elszigeteltségünkben, hát így, tehát ilyen szuper módon, hogy ilyen jó kulturális injekciókat kapunk.
A filmről még mondjuk el, hogy kedvenc rendeződ Martin Scorsese az egyik producer, és ez nagyon-nagyon nagy dolog. Erről tudunk-e valamit?
Hát én azt olvastam, hogy a Velencei Filmfesztiválon, illetve ott, amikor díjat kaptak, ugye a színésznők, akkor díjat, és és hát ott találta őket meg a világhírű rendező, és hát gyakorlatilag onnantól kezdve egy diadalmenet volt, tehát ahogy a Scorsese mellé állt, nem tudom, hogy közben-e teljesen, vagy előbb-utána, de jött a Netflix-es szerződés, és hát egy magyar rendezőnek azt gondolom, hogy ez a világ kapuja, hogy egyszerre a világ 200 akárhány országában millió emberek tekinthetik meg az ő művészfilmjét, ami eddig egy szűk rétegnek szólt, esetleg a Circo Gázi moziba este 8 után meg lehetett nézni, vagy Locarnóba három vetítésen meg lehetett nézni egy művészfilmet. Most a gondolatai, a világa, jó, most hagyjuk a színházat, meg a többit, amit csinál, de mégis azt gondolom, hogy egy világhoz szólni az óriási dolog. Tehát ez szerintem minden alkotónak a vágya, egy írónak a vágya, egy festőnek a vágya, egy színésznek, egy rendezőnek, egy írónak. Úgyhogy ez azt gondolom, hogy amit a Cornél most elért, az egy nagyon nagy dolog. És még egy, hogy olvastam még 10 éve egy beszélgetést, ahol leültek az Antal Nimroddal, és nekem bevallom, a Nimrod stílusa az közelebb áll, tehát én közelebb éreztem magamhoz azt a kommersz irányt, amit a Antal Nimrod képviselt, mert ő egy olyan kommerszet csinált, amiben mégis voltak művészi jegyek. Most kezdve a Kontrolltól, a többi filmjén át, mindegyikben éreztem egy gondolkodó embert, egy művészi hozzáállást, amellett, hogy közönségfilmet csinál, és ők valahogy abban az interjúban nagyon kedvelték egymást, de már akkor kiderülhetett, hogy mert valahogy úgy gondolkoznak a világról, hogy a világnak akarnak filmet csinálni. És míg az Antal Nimrod annól le volt, azt hiszem, szerződve a Sony Pictures-höz, tehát neki úgymond kötött pályás filmkészítés volt kiírva, magyarul a stúdiófilmeket meg kellett csinálnia az előírás szerint, addig az egy óriási privilégium, hogy te a saját forgatókönyvedből, vagy a feleséged forgatókönyvéből csinálhatsz filmet, tehát a te gondolataidat tudod átadni a világnak, és te választhatod ki a stúdió helyett, hogy mi az a fontos probléma, amivel szembe kell nézni. Ez egy óriási szabadság. Ez egyébként a Martin Scorsese-nek is megtetszett, ahogy a Scorsese korábban egyébként a Spike Lee-t felfedezte a 90-es évek elején, és a Spike Lee-t is producerelte, mert a Scorsese szerint erről szól a mozi. Arról szól a mozi, hogy emberi kapcsolatokat, emberi drámákat, emberi helyzeteket mutassunk be, és ami egyébként még, hogy válaszoljak a kérdésedre, még közelebb lehet a Scorsese világához, ami miatt felfigyelt erre a filmre, hogy a mesternek ugye az a profilja, hogy nagyon jól bele tud látni a családi drámákba. Tehát gondolj csak a Dühöngő Bika veszekedős jeleneteire, hogy az olasz-amerikai család belülről kinéz, hogy a gyerekek hallgatják a szüleik veszekedését, vagy később a Wall Street farkasába a Beaufort, ahogy a feleségével veszekszik, és a kisgyerek közben a kislány aztán sírott a ajtófélfa mellett. Ennek a mestere Martin Scorsese, hogy egyszerűen úgy improvizáltatja a színészeket, vagy úgy, akár úgy játszat megért jelenetekre, hogy teljesen úgy érzed, hogy a család része vagy. Te ott vagy abban a szobában, és onnan te nem mehetsz ki. És ezt a Cornél elérte a szülés jelenetnél is, hogy nem szabadulsz attól a jelenettől, és elérte a családi találkozónál, vacsoránál is, vagy ebédnél azt a folytogató légkört, amit azzal tudott elérni, hogy ott van, hogy elérte alkotóilag, hogy ott vagy ebben a családban.
Igen, és hát itt van egy tényleg a filmnek a legkényesebb jelenete, maga a szülés, és most így fölteszem neked, mert most olyan szépen összefoglaltad, szintem ilyen lezáró jelleggel, azt hittem, hogy akkor véget ér, csak hát beugrott, hogy szeretnéd megtárgyalni a szülést. Hát, hogy mi még nem szültünk. Ezért javaslom, hogy nem, igazándiból ugye itt szakmai véleményt, vagy én ugye apás szülésnél se voltam, ott egy gyermekem van, igaz, már három unokám, gyereket szült a gyerek, ez nagyon érdekes, és hogy nem biztos, hogy jó mondatokat tudunk mondani. Mi, hogy látod ezt?
Hát ugye van ez a sztárpár kapcsolat a Blake Lively és a Ryan Reynolds között, és állandóan oltogatják egymást Twitteren, meg Instagramon, meg mindenhol, én jókat röhögök rajtuk. Azt mondta Ryan Reynolds a szülésről, hogy az a gond, hogy amikor látod a feleségedet szülni, az pont olyan, mint hogyha egy szivarral a kezedben néznéd, hogy a kedvenc kocsmád leég.
Hát ez nagyon csúnya megjegyzés, ugye ha majd egyszer lesz gyermeked, hogyha születik egy gyermeked, akkor hidd el, hogy azt fogod mondani, hogy ez életed legszebb napja, akkor is, ha apás szülés lesz, mert ennél csodálatosabb dolog nincs.
Nyilván. Ez most azt mondom, hogy én azt gondolom, hogy valószínűleg ez az embernek a legszebb napja, amire ez a szarkasztikus megjegyzés utalt, ami jót mosolyogtam, én imádom a groteszk humort, ez nyilván arról szól, hogy van azért ebben egy horror, van ebben valami elemi, van ebben valami biológia, amit a Mudrucó meg is mutatott, egyébként nem először csinál ilyen szülős jelenetet, mert mindjárt mondom neked a címét, és nem jut eszembe, hogy a Tóth Orsival is, nem a Tóth Orsival, szerintem a Weber Katával volt egy ilyen szülős jelenete korábban egy régebbi filmjében, és hát igen, ezekben a jelenetekben mindig van testiség, és mindig van horror, és mindig van félelem a haláltól. Tehát, hogy az az érdekes, hogy egyszerre van jelen a születésben a születés és a halál. Minden szülésben benne van az elvesztés lehetősége, és ettől félelmetes. Azt a filmet, ami hirtelen eszembe jutott. Igen, a szép napok kezdődik ilyen szülés jelenettel. Azt hiszem, egy mosókonyhában, egy mosógépre emlékszem, ami a háttérben pereg.
Van egy jelenet, most beugrott, hogy mit szerettem volna mondani, és te már említetted is, hogy hát a végén ugye az almafa jelenet. Mi ez az almafa jelenet? Kétszer is megjelenik ez előtt a filmben az alma, motívumként. Az egyik, amikor a gyászban már a hölgy először is találkozik egy szipírtyóval, egy pletykás szipírtyóval az áruházban, az élelmiszerboltban, és ő éppen egy almát szagolgat. Azért tudjuk, hogy az emberiség történetében az alma az egy nagyon fontos gyümölcs. Volt egy barátom, aki elég sznob ahhoz, hogy Apple terméket vásároljon, és elárultam neki, hogy az, hogy az Apple termék logója az, hogy egy almába már beleharaptak, hogy az valójában mit jelent. Hogy hát ez a tudás fájáról leszakított alma, és hát ez tulajdonképpen innen indul el, az a történet, amit Mundruczó zseniális intelligenciával épít be, ugyanis amikor Éva beleharap az almába, és ad abból enni Ádámnak, utána az Úristen ezt megtudja, ez a paradicsomi jelenet, ugye, és közli velük, hogy na jó, akkor innentől kezdve először is innen kimentek, másodszor elsorolja, hogy mi minden vár az emberre, ha megszegték ezt a parancsot, már pedig megszegték, a nő fájdalommal szül. Ez egy kiemelt rész a Teremtés könyve ide vonatkozó részében. Ez itt benne van a filmben is, és a hölgy második, a Márta, az anya második ilyen találkozása az almával, hogy ő egy belső világba, ahogy most már itt szinte egy órája kifejtjük, hogy ő ugye befele fordulóvá lesz a gyászában, és elkezdi azt csinálni, ezt a magyar gyerekek tudják, az én generációm, hogy biológiai órán az volt a feladat, hogy ki kell, tehát egy növényt föl kell nevelni, volt ez környezetismeret órán, ő azt csinálja, hogy alma magokat helyez nedves vattára, és utána egy másik nedves vattával lefedi, és ott kifejlődik, elkezd fejlődésnek indul a növény. És a film záró részében ugye, ha nem is keretesbe, de belehelyezi egy ilyen kifejezetten harmonikus, mondhatni paradicsomi állapotba, Mundruczó, fantasztikus kép, sora, záró, tehát lenyugtatja a nézőt, megsimogatja a fejünket, hogy rendben van, minden rendben van, és pont úgy, ahogy én elvártam volna ettől a drágalátos mamától, hogy nem baj, kislányom, még fog, születhet neked másik gyereked, és az szép lesz, és élni fog, stb. Tehát nagyon érdekes ez az alma sztori a filmben.
Szerintem zárjuk azért, mert kritikának is vége kell legyen, és köszönöm, hogy az almával fejeztük be, meg bibliai képekkel. Szóval, te hanyasra értékeled ezt a mozit?
Hát én bizony odaadom a 10-est. Egyrészt azért, mert a magyar film művészet ismét fókuszába került a nemzetközi filmtudósoknak, filmszakértőknek és a nemzetközi közönségnek. Másrészt azért, mert ez egy nagyon-nagyon-nagyon jó film. Nagyon élveztem, nagyon örültem, hogy végre elgondolkodhatok nagyon nagy dolgokon, és nagyon szép művészi eszközökkel, jelképrendszerrel, és nagyon klassz ábrázolásokkal, remek-remek színészekkel láthattam ezt. 10-es.
Én azért adok 9-est, mert van egy ilyen hülye szabályom, ami elfogadom az én sekélyességem, hogy én olyan filmnek adok 10-est, ami ugyanezt a hatást fejti ki, mint mondjuk ez a film, de kedvem van újra és újra megnézni. Ezt tudom, hogy nem kellene szempont legyen, hiszen a világban nem egy mestermű van. Vegyük például Pasolini Szodoma című filmjét, vagy a Szaló című filmet, ugye a Szodoma 120 napja. A helyzet az, hogy ez a film, ez annyira meggyomroz, hogy egy ideig nincs kedvem nekem újra nézni, de rám ez így hat. Érdekes, hogy a Schiller listája, vagy mondjuk a Zongorista című film, ami szintén nagyon kemény, mondjuk most pont holokauszt filmeket mondtam, azokat hamarabb nézem újra. Lehet azért, mert kalandfilmesebben, vagy még egy fokkal könnyebben van elmesélve, de ez már tényleg egy olyan esztétizálás. Tehát én azt gondolom, ha én most 9-est adok, akkor a 2020 filmodüsszeje a 9,5 pontot ad, ami az IMDb is szinte olyan ritka, hogy nincs is ilyen film. Úgyhogy nagyon gratulálunk az alkotóknak, és sziasztok!
A végén, ha szabad szolgálati közleménnyel szolgálni, mindig is ajánljuk magunkat bátran a 2020 filmodüsszeját. A Spotify-on, az Apple Podcast-en, és természetesen a népszerűbb közösségi oldalakon, a Facebookon, Instagramon, ilyen néven vagyunk megtalálhatók, tehát 2020 filmodüsszeja. Weboldalunk, anya cégünk, Könyvkultúra magazin, és ott a Bibliopod rovatban vagyunk megtalálhatók. Hát ides tova, ez bizony, ha jól számolom, a 25. adás, azt mind ott meg lehet hallgatni, ahogy természetesen a klasszikus YouTube csatornán is. Aki hosszabban szeretne ömlengeni nekünk, az nyugodtan megteheti. Címünk 2020 filmodüsszeja@gmail.com.